talán akik engem nem ismernek, bizonyára sokan vannak itt olyanok, hát én is idevalósi vagyok, filmes lettem, elkerültem innét, a betűvetés nekem nem kenyerem. Az irodalmi megformálással kevésbé foglalkozom, talán nincs is hozzá képességem, van bennem egy érzékenység a világ dolgai iránt, és azt a lehető legnyíltabban és legkeményebben megpróbálom kimondani. Lehetséges, hogy az irodalomnak nem irodalom, de azt gondolom, hogy rendelkezik a betűvetéshez szükséges erkölcsi tartalékkal. Az a határozott vélemény alakult ki bennem, hogy az emberiség attól a pillanattól kezdve, hogy képes önmaga teljes elpusztítására, új korszakba lépett. Nem tudom ennek a korszaknak a nevét, csak annyit mondhatok, hogy ez a mi korszakunk. Ugyanakkor az emberiség a gondolkodási módszerével, reflexeivel, kategóriájával még régi háborúk és régi korok szerint él, érvel, gondolkodik. Nincsenek szavai, nincsenek közelítési formái a mi korunkhoz, az önpusztítás esélyének a korához. Ezt nem csak a magam kútfejéből merítettem, hanem például Adi tanított meg engem, még ebben a városban olvastam azokat az írásait, amelyek az első világháború kapcsán íródtak, ahol ő azt mondja, nagyon világosan emlékszem máig is, mert a magyar tanárom, hála Isten, beleverte a fejembe, mert azt mondta, de mit csináljanak azon kevesek, akiknek a szívét egyformán rontja győzelem és halál? Pontosan erről van szó. A Gernika című filmemnek úgy alakult a sorsa, hogy az ősbemutatója az éppen nem Nyíregyházán volt, noha minden az előtti filmem ősbemutatója az szükségképpen Nyíregyházán volt, mert hiszen a szívem hazahozott. Viszont szerencsém volt, mert meghívták a Velencei Fesztiválra, és az első kópia, hogy kijött a laboratóriumból, ott került bemutatásra, és a Velencei Fesztiválon sok nyelvre lefordítva mindenki megkapta a filmnek ezt a bevezetőjét. Aztán ez sok helyen megjelent, láttam japán újságban, amerikai újságban, német újságban, magyar újságban nem láttam.
Ferenc, egy korábbi filmed a Hószakadás, és azt hiszem éppen Nyíregyházán kinyomtatott prospektusában, amelyet Nagy Lászlónak, a gyémántarcú költőnek a szavai vezetnek be, van egy arszpoétikád. Mondanád el ezt?
Mit gondoltam a pályám indulásakor? Mondjuk azért is olvasom föl, hogy mit vittem innét magammal. Ez így hangzik. Őrizd az embert, magadban, hogy jogod legyen a szóhoz, hogy súlya lehessen szavaidnak, hogy méltó maradj a munkádhoz, a mű mindig kifejez téged. Őrizd az embert, mert hivatásod nem más, mint elkötelezettség, nem kevesebb, mint szabaddá tenni másokat. Őrizd az embert, ha lehet életeddel, ha lehet munkáddal, ha nem lehet haláloddal. Őrizd az embert. A szabadság rendjét soha egyetlen pillanatra se tévezd össze a rend szabadságával. Őrizd a szabadságodat, mert csak addig vagy ember, amíg szabad akarsz lenni. S ha reggel újra látod, amint felelősségük elől saját hátuk mögé bújnak az emberek, a szemed se rebbenjen. Végezd a dolgod, gondolj a napra. Ő se szól, csak föl kell és járja az útját.
Be tudtad-e tartani ezeket a igen kemény magadnak szabott erkölcsi normákat?
Bizony, amikor az ember 20 évig dolgozik valamilyen hivatásban, amelynek úgy indult neki, hogy ha nem tudja tisztességgel csinálni, akkor kötelessége lesz a halált választania. És aztán belenéz a tükörbe, és azt látja, hogy még mindig él. Becsületesen el kell gondolkoznia arról, hogy vajon megtette minden tőle telhetőt. Na már most, ha így kérdezed, akkor azt kell, hogy mondjam meg. Kevés filmet csináltam. Körülbelül háromszor vagy ötször annyit írtam meg, mint amennyit le tudtam forgatni. A legnagyobb árat azért, hogy az a néhány, az a 8-10, amit sikerült megcsinálnom, az az legyen, amit valóban gondolok, hogy ezt elérjem, ezért a 20 évből 12 évet hallgatással kellett eltöltenem. De ezt nem panaszképpen mondom, ez az én teljesítő képességemnek az a határa, ami belső parancsból kötelesség is. Mivel olyan szerencsés voltam, hogy az indulásom idején Csóri Sándorral, Nagy Lászlóval kerültem közeli barátságba. Meg is tiltottak nekem sok mindent, a panaszt mindenek előtt. Nagy László azt mondta, hogy ide hallgass, az első árulást akkor követjük el, amikor megkérdezzük csak titokban önmagunktól, hogy vajon érdemes-e. Ezért tehát megkérdezni nem szabad. Ha te leírtad Nyíregyházán, hogy gondolja napra, ő se szól, csak fölkel és járja az útját, akkor gondolja földre, a föld terem, gondolja az ágra, ágacskát hajt, gondolja fűre, és gondolja arra, hogy mi emberek épp úgy ennek a természetnek a részei vagyunk, azzal a plusszal, hogy nekünk még a tudatában is kell lennünk annak, hogy mi a dolgunk. Csapnivaló rossz kritikus vagyok, ezért azt elmerem mondani, hogy a Gernikát érzem kétségtelenül, hogy a legfontosabb filmemnek. Mindazok közül, amelyeket látni lehetett. Mert van egy, amit még nem lehetett látni, az fontosabb mindennél. Ez közös ügyünk is, Jóska, és igen. Ennyit legalább erről. De az ember nem filmesnek született, hanem embernek. Arra vagyunk ítélve, hogy emberként próbáljunk gondolkozni. Ez a bizonyos tőlünk telhető mindent megtevés igénye, ez a mindent végig gondolás igényét is jelenti. Én akkor érzem magam normális embernek, hogyha körülnézek a világban, és azt mondom, mik a leges-leges legfontosabb kérdések. És ezeknek a leges-leges legfontosabb kérdéseknek mi az igazi mélyük. Így jutottam én el, néhány évvel ezelőtt ehhez a furcsa rögeszméhez az emberiség és a fegyverkezés viszonyába bele kellene gondolnunk. Na most, a Gernika nem másról, és nem parabolikusan, és nem homályosan, és nem ködösen telibe megpróbál gondolkodni erről a kérdések kérdéséről. Mivel ez egy járatlan út, nincsenek meg hozzá a kitaposott ösvények, hogy igazi megoldáshoz esztétikai értelemben nem valószínű, hogy el lehetett jutni. Ha egy kicsit eltűnődünk a művészetek történetén, mindig is volt egy ilyen munkamegosztás, hogy valakik valamit megpróbáltak hamarabb megközelíteni, esetleg nem a teljes igazság pontos megfogalmazás sikerélményével, hanem azzal a nagyon erős elhatározással, hogy mégiscsak el kell ezt mondanom. Meg kell próbálnom. Így volt ez a tudományban is. Valaki egyszer csak azt mondta, hogy a föld pedig gömbölyű, és nem tányér alakú. Ha ezt egy bizonyos tempóban mondta, akkor mágiára tették. Ha 50 év múlva mondta, akkor már azt lehetett mondani, csak akkor egy újabb gondolatot nem lehet mondani, és az egész emberi történelemben, Európa valamennyi országát is beleértve, mindig is volt ez a jelenség, hogy bizonyos kérdéseknek a megközelítéséért nem köszönet jár. Kérem szépen, itt vagyunk Svájcban, természetesen zárt ajtók mögött tárgyalnak az illetékes nagyhatalmak képviselői. Mi nem tudjuk, hogy ők miről beszélnek, de azért én elmondom önöknek, hogy mit gondoljanak. Ez egyáltalán miféle szótár kell ennek a megfejtéséhez? Ne vegyétek ezt politikai csipkelődésnek. Én, mint európai állampolgár, de mondhatnám, hogy egyetemes polgár, én próbáltam erről gondolkozni. Eléggé el nem ítélhető módon. Egyszerűen megpróbáltam átlépni azokat a idegeinkbe rögzült szokásokat, hogy hát erről azért csak ilyen jelszó szinten érdemes gondolkozni, hát másképp ez nem. Volt, akit egyszerűen ez irritált. Hogyha egy közvéleménykutatást csinálnánk Magyarországon, nyilvánvalóan, hogy sokkal többen szeretik ma már az amerikai krimit, mint mondjuk az eféle gondolkodást. Én ezt világosan tudom. Mondok egy példát. Innen nem messze. Egy TSZ-ben voltunk Csóri Sanyival. És fölállt a TSZ elnök, és azt mondta, ilyen ankét volt, azt mondta a TSZ elnök, kérem szépen, azt mondja, író és filmes elvtársak, mi, ami rossz földünkön világszínvonalú kukoricatermelést tudtunk csinálni. Mi tehát itt elérjük a világszínvonalat. De maguk itt vetítettek nekünk két filmet. És azt nem értem, hogy maguk miért nem érik el a világszínvonalat. Azt mondja, mert a maguk filmjeiben, hát még csak nem is keresik a tettest, mondta. Nemhogy megtalálnák, még csak nem is keresik. Egy becsületes, a maga munkáját jól végző ember. Egyszer csak számon kér tőlünk valamit, miféle abszurditást a saját hazánk saját kis szegletében, ahol azt kellene neki számon kérnie, hogy na de fiúk, miért nem keményebben, miért nem becsületesebben mondjátok a mi igazságunkat. Miért kér tőlünk számon valami mást? Te is tudod pontosan, Jóska, és mindenki tudhatja a saját szakmájában, hogy az igazi erőpróba, az igazi emberi erőpróba akkor kezdődik, amikor esetleg világosan látni kell még azt is, hogy nem lesz visszaigazolás. A közöny miatt, a betápláltság torzulatai miatt, az Isten tudja mi miatt, és lehet, hogy a mi tehetségtelenségünk miatt, mert ezt is kalkuláljuk be. Amit tehetségnek lehet nevezni, az arra egyszerűsödik le, hogy az ember megpróbál-e mégis ennek ellenére a maga meggyőződése szerint cselekedni, vagy pedig ezt föladja és föloldódik valami másban, amiről ugyan tudja, hogy nem arról van szó, de hát ez a divat, errefelé kell menni, és így tovább. Én nem állítom, hogy én ebben a kérdésben a gondolkodás különösebb mélységeihez eljutottam volna. Mindent elolvastam, ami lehetséges. Tehát világos, hogy magamra, az ösztöneimre, az éppen olyan tudásomra vagyok hagyatkozva, amilyen. És ez a tévedés rengeteg kockázatával járhat. Elképzelhető tehát, hogy én a Gernikában nem csak egy rossz közegbe, egy rossz ritmusba érkeztem, elképzelhető, hogy én magam sem tudtam a dolgokat igazra, teljesre, magától értetődőre fogalmazni. Most aztán volt ennek a filmnek egy távolabbi fogadtatása, most nyáron 2 hónapon át jártam vele Japánt. Érdekes módon ez a gondolkodás, ami a Gernikában úgy fölmerült, vagy próbált létrejönni, ez a japánokat nagyon közelről érintette. Az összes filmemet vetítették, és messze torony magasan a Gernikát fogadták a legnagyobb szeretettel, és reggelig tartó nagy ankétok voltak egyetemeken, sok száz hallgatóval. És ők ebben a Gernikában azt vették észre, hogy ez egy kísérlet egy elfogulatlan hangra. A Gernika azt próbálja megnézni, hogy mit csináljon az ember, a mindannyiunkban levő autonóm ember, aki valóban élni akar, mit tehet? Hogyan lehetne ezt az egészet meghaladni?